Az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ha egy név aranykönyvbe kerül, a mögött kiemelkedő teljesítménynek kell lennie. A Magyar Örökségdíjasok gyűjtőhelye is néhány, immáron vastag, míves kötet, ami 3 évtizede gyarapodik. Fekete bőrkötésén a Szent Korona határozza meg tartalma szellemiségét és nívóját. Ennek az aranykönyvnek a szerzője a Magyar Örökség és Európa Egyesület, melynek elnöke Böszörményi Gergely, itt ül a stúdióban, szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, szervusz.
Most márciusban volt a Magyar Örökség 30 éves jubileumi gálája az Eiffel műhelyházban, majd erről is beszélgetünk, de elsőként arról kérdezlek, hogy mi történt 30 éve, kik és miért alapították meg ezt a, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy intézmény, Magyar Örökség díjat.
Makovec Imre, három nagyszerű hazafi és szellemférfi, mármint a szellemük igen magas nívójú, alapította Fekete György, Farkas Balázs és Makovec Imre, azzal a szándékkal, hogy az elmúlt 40-50 évben olyan igazságtalanságok történtek az országban, amit jó lenne valamilyen módon rendezni, rendbe rakni, és azt is megtapasztalták, hogy az 1995-ös évben, amikor az alapítás történt, az emberek fejében, a társadalom fejében még nem volt teljesen rend. És arra gondoltak, hogy kellene egy olyan nem állami, nem kormány díjat alapítani, amellyel elismerik azoknak az embereknek a teljesítményét, nagy teljesítményét, talán az egész nemzet szempontjából fontos teljesítményét, amelyet korábban nemhogy elismertek volna, hanem kifejezetten félreállítottak embereket, akár börtönbe zárták. Nos, hát ezt az elmúlt 40-50 évet próbálták elindítani úgy, alulról jövő demokratikus módon történő szavazással, felterjesztéssel, hogy minden magyar állampolgár állampolgári jogon felterjesztett bárkit vagy bármit, intézményt, élő, illetve akár elhunyt szemét is, hogy Magyar Örökség díjat kapjon. Ez tehát egy polgári díj, egy civil díj, és az elmúlt 30 év alatt mi is történt, hát durván.
Tehát ez egy visszamenőleges kármentésnek is mondható.
Úgy indult, tulajdonképpen így indult, de közben azért eltelt 35 év a rendszerváltás óta, és azóta is fantasztikus teljesítmények születtek Magyarországon. Tehát több mint 5000 felterjesztés érkezett az elmúlt 30 évben. Bogár László közgazdász barátom azt mondta, Gergely, ezekre nagyon vigyázni kell, ezekre a felterjesztésekre nem szabad félretenni semmit, illetve félre lehet tenni, de nem szabad eltüntetni, tehát ezt meg kell tartani, ugyanis ő szerint ehhez egyfajta szociometriai felmérése is a társadalomnak, hogy mit tartanak fontosnak az emberek. És ebben én igazságot érzek. Persze az 5000 fölterjesztésnek akár a 80%-a is olyan, amire nem kell Magyar Örökség díjat adni, de látszik, hogy az emberek foglalkoznak azzal, hogy mi van a környezetükben, mi az, ami számukra és a nemzet számára azt gondolják, hogy nagyon fontos. Tehát ezért valóban úgy van, hogy 4000-et félre lehet tenni, ahogy mondani szoktuk, parkoló pályára lehet tenni.
De ugyanakkor, hát az is valakinek eszébe jutott valamiért, tehát valami van. Érték biztos van mellette.
Ugyanakkor, ha nem is teljes életműdíj próbál lenni a Magyar Örökségdíj, hiszen egy sportolónál, aki már 35 éves korára 3 világbajnoki címmel, 3 olimpiával és 2 Európa-bajnoki címmel rendelkezik, mire várjunk, ugye, tehát nem kell, hogy 80 éves koráig várjunk a díjjal. Ugyanakkor mégis egyfajta olyan teljesítményről beszélünk, amely mégiscsak egyrészt a nemzet számára és az egész nemzet épülése szempontjából fontos, másrészt pedig hát nyilván embereknek a kiteljesedése azért az többségében nem 30 éves korukra történik meg, hanem inkább 60-70, tehát nagyjából erre a időszakra, illetve korra tehető az embereknél. Nos, és hát ebből a Bíráló Bizottságnak a feladata az nem más, és nem könnyű, mint kiválasztani azokat alkalomról alkalomra. 29 éven keresztül évi 4 alkalommal volt, 7-7 díjazott. Ezt 2025-ben a Bíráló Bizottság megváltoztatta, és csak 2 díját adó ünnepség van, tehát a 28 díjazott helyett most már csak 14 díjazott van. Többek között az az egyik érv, minél kevesebben kapják ezt a díjat, annál nagyobb a presztízse. És akkor, ha már a presztízshez jutottam el, akkor azt is el kell mondanom, hogy nagyon sok tekintetben hasonlítgatják, akár a díjazottak, akár az emberek, akik ezt látják, hallják, a Kossuth díja. Igen ám, de a Kossuth díja az egy állami díj, sok pénzzel jár, és nagy megbecsüléssel persze. Ugyanakkor a Magyar Örökségdíj az nem jár pénzzel, egy nemesfém jelvény van, amiről már említést tettél a bevezetőben, valamint egy A3-as méretű, nagyon szép viaszpecséttel ellátott merített papíros oklevél. Tehát nincs pénz. Ugyanakkor a zenész barátaim, én ugye zenei producer vagyok már 40 nem tudom hány éve.
Ekkori díszjoki.
Igen, a barátaim, mint a Vujicsics együttes, a Kaláka együttes, a Muzsikás együttes, a Misztrál együttes, sorolhatom a neveket.
Sebő, amelyikkel Sebő együttes. Kezdtük a műsort.
Ezek Kossuth díjasok, és azt mondták nekem, tudod Gergely, mi Kossuth díjasok vagyunk, tehát ez egy szint azért, de mi nagyon számítottunk arra, hogy a Magyar Örökségdíjat megkapjuk. Tehát olyan presztízse van a Kossuth díj mellett a Magyar Örökségdíjnak, amit sokszor már úgy érzünk, hogy a Magyar Örökségdíj sokak számára talán még fontosabb is. Pont azért, mert civil kezdeményezés, és pont azért, mert alulról jövő, tehát a társadalom szövetéből érkezik az a sok fölterjesztés, amit említettem.
Mondtad már, hogy a zenei világba érkeztél, zenei produkciók közül sokan már megkapták. Mi minden kategória létezik? Egyáltalán ezt így külön kategóriákra lehet osztani, vagy pedig egységként kezeli a bizottság a teljes magyar kulturális életet ide beleértve a sportot és minden?
Így van. Kultúra, tudomány, művészet, sport. Tulajdonképpen ezzel, és hát ezen belül aztán persze lehetnek személyek, elhunyt személyek, tehát posztumusz díjat is adunk. Erről is folyik a polémia, hogy jó-e, hogy van ez is, az is, de hát mi azt gondoljuk, hogy ez rendben van így. És hát mellette meg az intézmények, gondoljunk csak a több száz éves oktatási intézményekre. Ezek közül is többsége ugye egyházi tulajdonban levő, illetve hát egyházi működtetésben levő intézmény. Így például református hitemet talán sokan tudják, a Református Zenei Fesztivál és a Református Énekek igazgatója és szervezője és kitalálója kapcsán. Most jártunk éppen látogatásban mezőtúron, a mezőtúri református kollégium, gimnázium, általános iskola, óvoda, tehát ott már teljes generációs váltás történhet, mert a gyerekeket már 4 éves korukba is lehet odaíratni. Elmentünk oda meglátogatni őket, és ott előadást tartottunk, hogy mi is az a Magyar Örökség. A diákoknak mindig elmondom, hogy ti vagytok maga a Magyar Örökség. Legyetek büszkék arra, hogy olyan intézménybe jártok, amelyik most, ha jól emlékszem, 500 éves lesz a gimnázium, tehát 495 éve működik.
Ilyen középiskola van Magyarországon?
Ilyen középiskola van Magyarországon, de mondhatom a 9 katolikus gimnáziumot, azt ők egybe kapták meg, mint 9 katolikus gimnázium. Az is egy nagyon, számunkra is, mindannyiunk számára nagyon fontos döntés volt, hogy a 9 katolikus gimnázium megkaphassa. De hát aztán mellette még sorolhatnánk olyan intézményeket.
Még érdekességeket. Most van időnk.
Igen, nekem például nagyon jól esett, ugye ez az 5000 fölterjesztés, ez tulajdonképpen minden bírálóbizottsági tagnak a rendelkezésére áll. Régebben ki is volt nyomtatva, még az én elődeim azok kinyomtatták, Aztán annyit fejlődött azért a számítástechnika, meg az internet, meg minden, hogy most már ilyen felhőkben, meg nem tudom én, hova van elrakva. A lényeg az, hogy megvan, és ezt mindenki a bírálóbizottsági találkozás előtt, amikor szavazásra megyünk, ezt érdemes tanulmányozni, és ebből majd elmondom, hogy hogy működik, kicsit ilyen háttértitkokat is elmondok a hallgatóknak. Megtaláltam benne a Szentendrei skanzent, amelyik még nem volt igazva. És hát döbbenten álltam a kérdéssel szembe, hát mondom, a Szentendrei skanzenben ott van minden. Minden ott van, az épített örökségünk, a népművészetünk, az öltözékünk, minden megtalálható, a mezőgazdasági eszközöktől kezdve, tehát az elmúlt nem tudom hány száz évnek a teljes tára megtalálható.
Most hétvégén éppen erdélyi ízek. Ről van szó,
és hát,
hallottam róla, vagy olvastam róla.
És ugye az is nagyon fontos, hogy ők persze kitekintenek a Kárpát-medencébe. Tehát a számomra evidencia, hogy amikor a magyarságról beszélünk, akkor a teljes Kárpát-medencei magyarságról beszélünk, talán majd a Kárpát-medencei magyarok zenéjéről is lehet egy pár szót szólni, ami egy másik ilyen nagy sorozatunk volt. Tehát, hogy hogyan működik a bírálóbizottság, akkor erről a titkosnak nagyon nem mondható, de azért mégsem teljesen publikus dologból egy pár titkot elárulok.
Tehát általában, ugye ott kezdődik, ahogy mondtad, hogy bárki bármilyen gondolatát itt elővezetheti, hogyha úgy gondolja, hogy az a teljesítmény az előbb említett kategóriák közül magyar örökségnek.
Így van. Tehát a felterjesztés, a lényeg az, hogy a bírálóbizottság kizárólag a felterjesztésekből választhat, amikor szavazásra kerül a sor, hogy ki kapjon magyar örökségdíjat. A rend úgy van, hogy régebben márciusban, negyed évente, márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben volt a díjátadó.
Ezek hogy is voltak, hogy valamihez kötődtek, ugye? Ezek a
napforduló, téli, nyári napforduló, tehát általában tehát a harmadik hét.
Uh-huh.
Igen, három, mindegyik negyed évnek a harmadik hetében, tehát mindegyik hónap, amit felsoroltam, a negyedik, vagy a harmadik hetében volt a legközelebbi szombaton.
Hát ennek is volt egy szakralitása.
Hát tulajdonképpen ennek is volt egy szakralitása. Aztán a Tudományos Akadémia felújítása, új hely keresése a díjátadásra, aztán visszatérés az akadémiára. Itt azért már volt egy kis alkú, és már volt egy kis
logisztikai háttere.
Logisztikai háttere, igen, hogy nem biztos, hogy pont 21-ére vagy 22-ére fog esni a díjátadó. Na de a lényeg az, hogy 2025-ig tehát 4 ilyen díjátadó ünnepség volt évente, és most már 25-ben már csak 2, és hogy hogyan működik a rendszer. Most márciusban és szeptemberben lesz, szeptemberben 26-án lesz majd a következő díjátadó, és most ugye pont 21-ére esett szombat, úgyhogy amit emlegettünk itt a szakralitással kapcsolatban, ez pont a napfordulóra esett, és 6 héttel a díjátadó ünnepség előtt, tehát a díjazottak kihirdetése ünnepi keretek között, az előtt 6 héttel ül össze a bírálóbizottság. Ez tulajdonképpen a bírálóbizottságnak a munkáját teljes egészében az Egyesület, tehát az általam elnökölt Magyar Örökség és Európa Egyesület intézi és vezényli. Nekünk kell bérleti szerződéseket kötni, nekünk kell a reklámmal kapcsolatos ügyeket intéznünk, majd erről is szólhatunk, hogy ez korábban nem volt, most meg már van. Tehát mindent, ami a bizottságnak a működését szolgálja, azt mi teremtjük tulajdonképpen meg az Egyesülettel. Az Egyesületnek van egy nagy tagsága, 301 néhány fő, akiket rendszeresen meghívunk a különböző alkalmainkra, és a bírálóbizottság régebben 20-25 főből állt, most 10 új bizottsági tagot hívtunk be, egyrészt fiatalítási céllal, másrészt pedig azért, hogy most is meglegyen alkalmanként az a 20-25 fő, aki mindig el tud jönni, mert azért ugye aktívan dolgozó emberek is vannak. Az MMA-ból is 3 tag van a bírálóbizottságban, őnekik sokszor, vagy hát többször van olyan, hogy pont arra napra esik egy olyan megbeszélés, vagy egy olyan tanácskozás, ami miatt nem tudnak eljönni. Na a lényeg az, hogy most azért olyan létszám van, amivel nyugodtan és biztonságosan tudunk dolgozni.
És akkor mindenkinek megvan a szakterülete ezek szerint.
Igen, a bírálóbizottsági tagság világ is olyan tulajdonképpen, mint a laudátorok, tehát mindig a megfelelő szakterület fontos, hogy jelen legyen. Ebben benne vannak a művészeti ágak, benne vannak a tudományágak, benne matematikusok is többen kaptak ugye magyar örökségdíjat már, benne vannak természetesen a művészetek, a zeneművészet, a festészet, stb. És a sport. Na most beülünk a megfelelő helyre, egy terembe, ahol összegyűlik a társaság, és mindenkinek az 5000-ből, a felterjesztésből lehetősége van hármat ajánlani a bírálóbizottsági tagoknak. Tehát egyfajta lobbinak is tekinthetjük ezt, vagyis, hogyha te bírálóbizottsági tag lennél és beülnél közénk, akkor azt mondanád, hogy te a felterjesztések közül ezt a hármat ajánlanád a figyelmünkbe. Ezt mindenki elmondhatja. Ez, hogyha 20-an vagyunk, és 3-3 ajánlást lehet tenni, hát akkor az nagyon hosszú lenne. Ez azért nincsen így, hogy tehát nem nagyon hosszú, mert amikor a 4.-5. taghoz érünk, mondjuk a 20-ból, akkor ott már többen visszautalnak az első kettőre, hogy én mélyen egyetértek azzal a felvetéssel, ami itt elhangzott, és akkor ez így azért szűkíti a kört. Azért minden esetre egy jó másfél órás beszélgetés zajlik arról, hogy kit, miért tartanak érdemesnek a tagok arra, hogy bíráló, illetve hogy magyar örökségdíjat kapjon. Ezután, miután ez már megoldódott és eldőlt, illetve nem dőlt el még, bocsánat, tehát miután befejeztük az egymásnak az ajánlatást, ezután történik a szavazólapra 7 névnek a felírása. Tehát mindenki kap egy szavazólapot, és ez már viszont titkosan történik, mindenki felír 7 nevet a szavazólapra. Nagyon egyszerű az eredmény kiszámolása, az első 7 legtöbb szavazatot kapó díjazott lesz a tényleges díjazott, vagy a fölterjesztés lesz a díjazott. A díjazottak csak akkor válnak egyébként, az egyik laudáció könyvében le is van írva, csak akkor lesznek díjazottak, amikor a bírálóbizottság meghallgatta már a laudátort, és a laudációt elfogadta, vagyis egy méltatást kell még elmondani és meghallgatni, hogy az megerősítsen bennünket, nyilván, aki mondjuk festőművész a felterjesztett, akit díjra javaslunk, akkor nyilván érdemes egy valaki olyat kérni laudátornak, aki a festészetben nagyon otthon van. Annak a professzora, annak a tudora, annak a tudósa, esetleg saját maga is nagyszerű festőművész. És amikor ez megtörtént, akkor összeszámoljuk a szavazatokat, és az első 7, aki a legtöbb szavazatot kapta, ők lesznek a díjazottak. Ezután nincs vége az ülésnek. Jó lehet, már sokan úgy gondolják, hogy itt a munkájukat elvégezték.
Na, ehetjük a pogácsát.
Igen, de nem, mert itt jön még a mi részünk, az egyesületnek a része, a munkája. Ugyanis először is meg kell beszélnünk, hogy kik lesznek a laudátorok.
Nem azok a laudációk hangzanak el, amik alapján most itt megválasztottál, vagy megerősítettétek a...
Az felterjesztés volt csak. Aha. Tehát a felterjesztést azt egy akármilyen magyar állampolgár elküldheti. Nem kell neki a tudomány doktorának lenni, nem kell neki abban a szakmában, akit esetleg, vagy amit ajánl, felterjeszt egyáltalán nagy ismerőjének lenni. Elég, hogyha tudja, és mondjuk még három...
És érzi.
És 3-4 emberrel, vagy 5-tel megtámogatva, megerősítve, elküldik a felterjesztést. A felterjesztésből történik ugye aztán a kiválasztás, és utána történik a laudátoroknak a kijelölése. Na most itt az is előfordulhat, hogy mi kitalálunk valakit, hogy milyen nagyszerű. És tényleg az ország vagy a Kárpát-medence legjobb emberét találjuk meg, hogy legyen ő a laudátor. De, és ezt beírjuk egy táblázatba, hogy akkor ennek a díjazottnak ez lesz az ember lesz a laudátora, az lesz a díjátadó, az lesz, aki fölkonferálja, hogy most a következő díjadót ki lesz. Tehát van egy forgatókönyv, aminek passzolni kell ezen a megbeszélésen, tehát ki kell alakulni a végső rendnek. Na, és akkor befejeződik a megbeszélés, beírom a táblázatba a megfelelő laudátornak a nevét, és a laudátor azt mondja, hogy ő éppen külföldön van, ő nem tudja vállalni. Azt nagyon ritkán fogadjuk el, hogy valaki úgy laudáljon valakit vagy valamit, tehát a díjadottat, hogy nincs jelen. Tehát itt a személyes kapcsolattartás és a személyes jelenlét, ez a bírálóbizottság esetében is így van. Tehát aki nincsen jelen az ülésen, az lehet, hogy majd változni fog a modern korral és a internetes bejelentkezés lehetőségével, de ma még ragaszkodunk ahhoz a 30 évvel ezelőtti megállapodáshoz, hogy a bírálóbizottsági tagnak ott kell lenni. És ez egyébként Én ezt érzem, hogy az nagyon jó, hogy személyesen tudunk egymás szemébe nézve vitatkozni, érveket felhozni, felsorakoztatni, stb. Na hát, felsorakoztatjuk a laudátorokat. A laudátoroknak szükségem van, nem ismerek én mindenkit, szükségem van a nevére, címére, e-mail címére, telefonszámára, hogy fel tudjam vele venni a kapcsolatot. Föl tudjam kérni. Tehát hivatalosan a Bírálók Bizottság elnökeként, illetve a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökeként és a Bírálók Bizottság tagjaként kiküldöm a levelemet ezzel a szöveggel, hogy én ez vagyok, és hogy tisztelettel a bizottság nevében fölkérem a laudáció megtartására és annak felolvasására. Bízva abban, hogy akit kitaláltunk, tehát akit gondoltunk, hogy legyen a laudátor, mindenki el is fogadja. Ha nem fogadja el, akkor az a helyzet áll elő, hogy a Bírálók Bizottság már nincsen együtt, és nem is tud újra összeülni, mert nem lehet hetente vagy hetente kétszer összehívni a Bírálók Bizottságot. Itt akkor az egyesület elnökének kell dönteni, és persze telefonon azért kikérem a véleményeket a Bírálók Bizottság elnökétől és más Bírálók Bizottsági tagoktól, hogy akkor hogyan tovább, és javasoljanak további laudátorokat is, vagy laudátort arra bizonyos esetre, hogyha ez a valaki nem vállalja. Aztán jön a következő lépés, ki lesz az átvevő. Ugye a posztumusz esetben mindenképpen föl kell keresnünk a családot, tehát a közvetlen leszármazottat. Na, nem bonyolítom tovább.
Része.
Igen, nem bonyolítom tovább a dolgot, és nem árulom el a további titkokat. Tehát itt azért van igen munka súlyos mögötte. Munka van a következő egy hétben, és miután a szavazáshoz képest 3 hetet határozunk meg arra, a következő 3. hét végére valamikor, a laudációnak el kell készülni. Na most akkor tartunk egy megbeszélést, ami nem csak a laudációk meghallgatását és kitárgyalását jelenti, hanem már tulajdonképpen a díjátadó ünnepségnek az ünnepi jellegét is ott beszéljük meg, milyen filmet tudunk vetíteni, ki tud elmondani egy verset, ki tud valamilyen zeneszámot lejátszani, stb. Így igen. Van, tehát ez ugye egyúttal egy kulturális... Ez a Tudományos Akadémián van.
Azért
ez
a hely szelleme az meghatározza, hogy ott minek így, szabad is kell történnie.
Így van. Tehát ez egy nagyon fontos része magának a díjátadó ünnepségnek. Általában úgy van, hogy a laudációk hosszát is meg kell határoznunk, mert persze egy tudósról, egy intézményről lehetne akár 2 órán keresztül is beszélni, de hát nyilvánvalóan egy díjátadó ünnepségnek keretek közé kell szorítva lennie. Így azt mondjuk, hogy maximum 6-7 perc hosszúságú lehet a laudáció. Ehhez kapcsolódhat egy maximum 4-5 perces film, vagy valamilyen kulturális programocska, mondom így, hogy ilyen kis rövid szösszenet, és tulajdonképpen így áll össze az a körülbelül 2 órás díjátadó ünnepség, ami most már hagyományosan így zajlik a Tudományos Akadémia dísztermében.
Kedves hallgatóink, most akkor a kulisszák mögé tekinthettünk, mi minden zajlik a Magyar Örökség díj átadása mögött. Ugye hát maga az ünnepség, azt mondjuk úgy is mondhatnánk, hogy ez magában egy műsor is. Tehát a közönség számára egy élvezhető produkció, amiről, hogyha hazamegyünk, akkor utána még mondjuk dúdolgatunk valamit, vagy idézünk egy vers részletet, mert akkor nagyon megtetszett. Tehát ez nem kizárólag mondjuk a tudományosság számára egy ilyen hivatalos dolog, hanem mindenki számára egy szép műsor. Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke Böszörményi Gergely, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy 30 éves a Magyar Örökség díj. Most egy kis zene következik, nyilván egy Magyar Örökség díjjal kitüntetett produkció. kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke Böszörményi Gergely, és azért jöttünk össze, hogy a 30 éves Magyar Örökség díjról beszélgessünk. Egy egészen különleges díjazottat hallottunk az élményt, a Solaris együttes, majd erre esetleg visszatérünk, de most egy másik díjazott következik. A vonalban köszönhetjük Ház Sándort, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagyát. Szervusz, Sanyi, hallasz minket?
Igen, igen, üdvözlöm a hallgatókat és titeket is nagy szeretettel.
Szervusz, Sanyi.
Isten áldja.
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia, most kikerestem, 2003-ban kapta meg a Magyar Örökség díjat, ugye hát az még azért egy más világ volt, te emlékszel arra, hogy értesültél arról, hogy a felterjesztés egyáltalán megtörtént, és hogy megkaptátok, majd átvehetitek ezt a díjat? Ugye akkor még gondolom nem volt ez a virtuális világháló. Hogy jutott el a hír Székelyföldre hozzátok?
Hát volt egy, mai napig is van, egy közös ismerősünk, Kis Melittának hívják. Ő sokáig a Magyar Örökségi díj háttérembere volt, a mindenfélével megbízott örökmozgó Melitta. Ő mondta, hogy tudomása szerint mi is fel vagyunk terjesztve, és szorítsunk, és legyen meg, és nem tudom mi. Én akkor nem tudtam felfogni, hogy ez mivel jár és mi. De mikor valóban 2003. december 21-én átvehettük ezt a díjat, akkor lenyűgözött az akadémia nagy terme, az a csodálatos közönség és közösség, akik megtisztelték a díjátadást a jelenlétükkel. És hogy előzetesen volt szerencsém Hámori József professzor úrral személyesen beszélgetni, hogy tulajdonképpen miről szól, meg megérdemlem-e, vajon ő volt a kutatószem az irodájában, ez is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, úgyhogy mondhatom őszintén, hogy az életünk legnagyobb Magyarországról jövő elismerése, illetve Kárpát-medenceime, hiszen mindenhonnan szavazhattak. És jelen pillanatban is ott függ az oklevél a fő dísztermünk falán, és a kis jelvényt pedig azóta is a vezénylő kabátomon viselem. Ennek a díjnak egyébként az volt a másik nagyon nagy érdeme, hogy nem Ház Sanyi kapta meg, hanem a Ház család, hiszen a díjjal egyúttal a nagyapámra, aki múzeumot alapított Székelydarhelyen, illetve édesapám, aki a népviseletek gyűjtője.
Ház Rezső és idősebb Ház Sándor.
Ház Rezső és Ház Sanyi bácsi. Után hát én a zenébe kaptam meg a néprajzos feladatokat, úgyhogy népzenei gyűjtésekkel és népdalvetélkedőkkel foglalkozom többek között a Gyerekfili mellett, illetve a Gyerekfili műsorába sikerült olyan népzenei alkotásokat becsempészni, amivel széles világba hirdethetjük a Székely és a Kárpát-medencei népdalkincsünket. Szóval ennek az elismerése 2003-ban, amikor Magyarország friss uniós volt éppen csak, mi pedig el se tudtuk képzelni, hogy lesz itt is valaha unió, illetve a határátlépések ilyen könnyedén fognak egyszer csak működni mostanában. Ennek ellenére emlékszem, hogy akkora hullámokat kavart itt nálunk Szentegyházán ez a díjátadás, hogy az egész Gyerekfili kijött, sőt egy emlékezetes koncertet tartottunk a Szent István Bazilikában Budapesten. Hát szóval ez a kettő együttvéve egy felülmúlhatatlan élmény. Így elgondolom, hogy 23 évvel ezelőtt, és azóta még hány és hány dolog történt, és meg mindig ott világít a háttérben ez a csodálatos élmény, ez az elismerés.
Sándor, én vendég vagyok itt, de azért egy kérdésem nekem is lenne, mégpedig az, hogy a díjátadáshoz képest 23 év eltelt, és hát a Gyerekfili az általános iskolás korral véget ér. Visszajárnak-e hozzád azok, akik 23 évvel ezelőtt voltak tizenvalány évesek, tehát ma már 30-40 évesek?
Volt egy érdekes kísérletünk. Úgy hívtuk, hogy a Fili 40. A Fili 40-re megrökönyödtem, olyan tömegbe jöttek vissza, tehát 5 koncertet kellett, mindenike 140-140 fős együttesse, külön repertoárokkal, 5 zenei estéjel tartsunk, és hát ott is elemlegettük a Magyar Örökség díjazott társasággal, igen, azok a mostani 30 és 40 között levők, 45, ilyesmi, most már, hát akkor a Fili 40-kor a 30-40-es korosztályba jöttek.
Az 2022-ben.
Tehát 5 évente azért tartunk ilyen öreg filisek találkozóját, zászlót is készítettek így, hogy öreg filisek, meg esztenát adtak át ajándékba a Fili 40-kor, és egy csomó érdekes dolog történik, többek között az örökségdíjas kalandunkról is, hogy kiutaztunk Budapestre, családoknál szállásoltuk el a gyermekeket, és hát, ezek a családok a Bazilikában meghallgatták az adventi koncertünket, óriási sikere volt, nagy tömeg, és ugye gondolom, hogy Istenem, akkor meg lehetett közelíteni egyáltalán buszokkal a Bazilikában.
Akkor mindenki, a részvevő gyerekek közül mindenki Magyar Örökség díjasnak érzi magát, ugye?
Igen, ez nagyon élvezetes dolog, meg hogy a ház család tulajdonképpen minden tagja Magyar Örökség díjas, és hál' Istennek jó népes családnak vagyok az egyik alkotó eleme, úgyhogy mi sokan vagyunk Magyar Örökség díjasok. Istennek legyen hála, és ennek a közösségnek, aki ezt meg tudja, a mai napig is tudja szervezni.
A Magyar Örökség díj, ez tulajdonképpen egy ilyen állandó jelzője a Szentegyházi Gyermekfilharmóniának, hiszen ahányszor hallom, vagy akár én magam is mondom, leírom, mindig hozzá tartozik, tehát a Magyar Örökség díjas Szentegyházi Gyermekfilharmónia, és ez azért is érdekes, hogy így mondod, hogy hát ugye tavaly lettetek például prima díjasok, de mégis a Magyar Örökség díjat így emlegeted, legalább azzal egy szinten vagy, ahogy említetted, még talán a fölött is.
Hát ugye nem mindegy, hogy melyik korba kapjuk, milyen korszakba a díjat. Tehát az a 2003-as év rá egy évre volt a határon kívüliek kitagadása, hogy így mondjam durván. Tehát akkor egy olyan korszakot éltünk, amikor egy ilyen díj erdélyeknek hatalmas nagy történet volt. A sajtó is foglalkozott vele, meg nekünk is itt sokáig csengett a faluba a nevünk. A Primissima az egy nagyon váratlan dolog volt, mert közönségdíjat kaptunk, tehát úgy látszik, hogy a Fili a közönségnek tetszik, inkább nem a szakmának. Tehát a lényeg az, hogy a Primissima díj egy jókora pénzösszeggel járó díj, és a pénz mindig... Mondják, hogy a pénznek ördöge van, és az ördögnek pénze, tehát eleve az ördöggel tárgyal a pénz, nem a jó Istennel vagy velünk, de mindenképpen az a pénz, prima primissimás pénz, most egy 15 hektáros telket vásároltunk belőle, és abból lesz egy nagyon izgalmas erdei iskola, meg egyebek. Hát akkor majd a primissimát fogjuk emlegetni, pillanatnyilag mi vagyunk a magyar örökségesek, hiszen végül is a székely népzenét, népdalt és a gyerek szintű szimfonikus muzsikát promováljuk, és ez egy magyar örökség.
Meg a hittelteli életet és a hittelteli dallamokat.
Hát bizony. Ez azért itt Somlyótól 30 kilométerre nem rossz ómen.
A nyáron a turné merre felé vezet majd, mikor és hol láthatjuk rajtad ezt a Magyar Örökség kitűzőt, a vezénylő kabátodon?
Erről most egy darabig nem beszélünk, várjuk ki a végét.
Várjuk ki a végét. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, a Magyar Örökség díj 2003-as kitüntetjei közül Ház Sándort, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagyát hallhattuk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, Sanyi.
Köszi a hívást, minden
szervus, jót. Szervus, Isten áldja.
Köszönjük szépen, szervusz, és hát akkor halljuk a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát. Folytatjuk a beszélgetést innen a stúdióból. Vendégem a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, Böszörményi Gergely, és 30 évvel ezelőtt kezdődött ez a történet, amelynek egyik része volt például Ház Sándorék kitüntetése is, de előtte a Solaris együttes muzsikáját hallhattuk, amely ugye nem is olyan rég, talán 1-2 évvel ezelőtt, mikor lett Magyar Örökség? Tavaly,
2025-ben.
És ugye első volt egy bizonyos szempontból.
A műfajt tekintve első, tehát az első rockzenekar, eddig elsősorban régi zene, népzene és klasszikus zene volt az a kategória, amelyben a Magyar Örökség díjasok megkapták a díjat. A Solaris együttes azért érdekes, mert a világon nagyon elismerik a zenéjüket. Tehát például a 1999-ben megjelent Nostradamus vízióit feldolgozó albumuk 2000-ben Argentínában az év lemeze lett. Hát ez így eléggé furcsán, vagy egy kicsit ilyen fellengzősen hangozhat bizonyos embereknek, de nem. A Solaris együttessel, az Afterclang együttessel bejártuk gyakorlatilag 1995 és 2006-7-8 között, volt egy ilyen 11-2 éves nagy menet. Brazília, Venezuela, a két zenekarról beszélek most együtt, Venezuela, Amerika többször, Mexikó 6-szor, és akkor az Aftercrying-gal Európa szinte összes országába jártunk, akik nagyon nem szerették volna, hogy meg tudja magát mutatni egy nagyon jó magyar zenekarnak. Ott az angolok a berlini falat áthúzták Anglia köré, és azt mondták, hogy kösz szépen, ide ne jöjjen olyan zenekar, aki esetleg sokkal jobb, mint mi. És Angliában nem sikerült végül is, de volt a társaság Finnországban, Olaszországban, Franciaországban, többször, Németországban, Svájcban, tehát föl lehet sorolni tulajdonképpen az európai országokat, és a Solaris együttes az azt mondta, hogy szúrjuk le a körzőt Budapesten, húzzuk ki olyan nagyra, hogy egy 5000 kilométeres távolságban legyen az a kör, és azon kívül mindenhol nagyon szívesen elmegyünk.
Úgy jutottak Japánba például.
Mert Japánba még nem jutottunk el, de tervezzük, hogy Japánba, és a Solaris együttesnek van egy 2026 Los Angeles című száma. Hát adja magát a kérdés, hogy akkor miért is nem megyünk Los Angelesbe 2026-ba, hogy ott eljátszhassuk. Ők ugyanis 1995-ben kapták az első meghívást, akkor még a meghívó közvetlen a zenekarnak küldte a meghívó levelet, nem nekem, de aztán 95-től, onnantól kezdve, amikor Los Angelesben óriási sikere volt a zenekarnak, onnantól kezdve már a külföldi turnékat, a külföldi koncerteket én szerveztem, és hát elmondhatjuk, hogy olyan szuperlatívuszokban beszélnek a magyar zenéről, a magyar kiadványokról, amit itthon talán el sem tudnak képzelni. Az Afterclang együttesre visszatérve azt mondták, amikor Mexikóban először hallották élőbe a zenekart 1999-ben, egy ember azt mondta, hogy a John McLaughlin által vezetett Mahavishnu Orchestra 1986-os koncertje óta nem volt ilyen koncertélménye.
Osztály vigyáz.
Osztály vigyáz, igen. Tehát, hogy egész egyszerűen tényleg olyan. És közben meg, hogyha szólhatunk a Periferic Recordsról, a kiadványaimról, csak annyit mondok, ugye most már mi bezártuk az áruházunkat, szépen lassan 70 sokadik évesen már igyekszünk mindent leadni. gyakorlatilag olyan zenekarokat karoltunk föl, akik életükben, hogyha háromszor játszottak, vagy egyszer se, mert úgynevezett session zenészek, tehát bevonultak a stúdióba, fölvették a jobbnál jobb zenei anyagokat, és hát Magyarországon azért, hogyha nem koncertezik a zenekar, hogyha nem koncertezik, akkor nem írnak róla az újságok, nem hívják a rádiók, nem hívják a tévék, stb. Tehát, hogy így nehéz Magyarországon egy zenekart befuttatni, vagy felfuttatni, és eladni a kiadványaikat, de hála Istennek külföldön, miután belátták a külföldi kereskedők és vevők, hogy arra esélyük nincs sok, hogy az összes olyan kiadvány mögött levő nagyszerű zenekart, akiket mi pártoltunk, élőbe lássák, hát ezért akkor azt mondták, jó, hát legalább a CD-jük legyen meg. És az egy nagyon nagy elismerés számomra, hogy lévén a Solaris és az After Crying, meg a Varga János projektű, az East együttesnek a gitárosa, ugye, lemezeinek a kiadója, elfogadták. Hát, hogyha ez a Pali ennek a három zenekarnak a kiadója, és ajánlja nekünk a negyedik, az ötödik, a hatodik, a nyolcadik zenekarát, az nyilván jó, mert hát olyan ízléssel áll a dologhoz, hogy azt akkor fogadjuk el. És hála Istennek tulajdonképpen ezért a külföldi nagy megrendelések miatt tudtunk mi fennmaradni, mert a magyarországi piac az azért az ebből a szempontból elég kicsike ahhoz, hogy ebből el lehessen tartani egy 10-12 főt foglalkoztató céget.
Tehát a Solaris együttesnek az instrumentális zenéjét szerencsére mindenhol megérthetik, és a mögötte levő tartalom pedig rögtön világossá válik, hogyha...
Fontos dolog jutott eszembe, mert rákérdeztél Japánra. A magyar progresszív rockzenét azért ismerik a világban, mert a Hungaroton nem akarta kiadni a CD-ket, hanem licenszbe eladott 4 kiadványt a japán King Recordsnak. Ez a 4 az East együttes első 2 lemeze, a Hűség és Játékok, a harmadik lemez a Sirius együttesnek az Ördög állatszosbája, és a negyedik a Solaris együttes Marsbéli Krónikák című lemeze 1984-ből. A japánok nagyon jó munkát végeztek, hatalmas reklámmal és propagandával dolgoztak, és tulajdonképpen az 1995-ös Los Angeles-i koncerten a közönség mindenki ismerte a Solaris együttesnek, a Siriusnak és a két... Na, hát innen indultunk, és ezért kell elmennünk Japánba, mert Japánban nagyon népszerűek a magyar progresszív zenekarok, és ezért kellene elmenni Los Angelesbe is, mert ugye ott meg adott a kérdés.
Említettem, hogy most márciusban volt a 30 éves jubileumi gálája a Magyar Örökség díjnak. Na most itt kezemben van a műsorfüzet. Hát elképesztő, hogyha csak felolvasom, hogy kik léptek fel, tehát Kodály Zoltán, Magyar Kórusiskola, Ex-Cantate Vegyeskara, Kodály és Bárdos Lajos, akkor Vujicsics együttes, Sebő együttes, Nagy László és József Attilát adott, ahogy szokta, Kaláka együttes, ugye Arany János családi kör, hát szenzációs volt az előadásuk, ugye a Krédó Kárpátalja együttes hallgathattuk meg szívszorongva, aztán a Mixtrál együttes, például Lackvi János verset zenésítve adott elő, a Muzsikás együttes szokás szerint Petrás Máriával közösen, akkor itt ugye bejött a mai határainkon kívüli kulturális igen. világ, a Szent Efrém csodáját hallhattuk, ugye hát az megint rá világít egy másik világra is, akár az ortodox kultúrára is, de hát ugye most nagyon sok minden mással is foglalkoznak szerencsére, és a végén pedig az Állami Népi Együttes tánca, tehát hogyha csak ezt az egy műsort látta valaki, és ebből szeretné megfejteni, hogy mi az, hogy Magyar Örökség díj, akkor már hát ez is önmagában, de hát ugye, ha azt veszük, ugye hát ez hány produkció?
10.
És említetted, hogy itt több száz vagy ezres nagyságrendben vannak már a díjazottak, akkor pedig ezt szorozzuk meg ennyi.
813, most a márciusi héttel most már 820 díjazott van, akiknek a fele már nem nincs közöttünk, nincs velünk, meghaltak, de azért még mindig van 400. Ebből a 800-ból egyébként körülbelül olyan 70-80 díjazott van, aki kifejezetten zenéhez kapcsolható. Tehát elég szép a merítés, ugye, mert ez azt jelenti, hogy majdnem a díjazottoknak a 10%-a a zenei műfajból érkezett. És igen, hát tulajdonképpen a Magyar Örökség díjasok, most először ünnepeltük magunkat, És hát szerintem érdemes lenne ilyet.
Hát ezzel a gálaműsorral lehetne járni a Kárpát-medencét. Tehát elképesztő. Egyébként, amikor én is online vettük a jegyet rá, és alig volt már, tehát csak néhány zöld pont volt a nézőtéren, amit még be lehetett jelölni, hogy akkor oda kérem a jegyet.
Hát azt gondolom, igen, hogy vannak. Hát nézd, szeretek valamit, amire látom, hogy hiány mutatkozik. Ahogy szoktam mondani, én tulajdonképpen 50 éve vagy 60 éve hiánypótló munkát végzek. 10 éves koromban úgy lettem kántor, hogy apámat megpróbáltam meggyőzni arról, hogy a Hódmezővásárhelyre telepítettek bennünket Budapestről 55-be, zavaros idők. Apám Princetonba végezte a teológiát egyébként.
Honnan egyenes út Hódmezővásárhelyre?
Igen, anyám pedig a Kőbányai lelkésznek volt a lánya, tehát innen van a több száz éves fölmenői református lelkészi család. De apám szentesi lelkésznek volt, a szentesi nagy templom lelkészének volt a fia, és amikor Vásárhelyre kerültünk, akkor azt mondta, hogy jó helyen vagyunk, mert most fedezték fel Vásárhelyen a termálvizet, van egy jó strandja. A Bethlen Gábor gimnáziumot előbb-utóbb úgyis visszakapja a református egyház. Harmadrészt Szentes, ahol a kriptánk is van, a családi kripta is van, az meg 20 kilométerre van, úgyhogy apám azt mondta, hogy mi itt jó helyen vagyunk Vásárhelyen. Én nagyon örülök, hogy vidéken nőttem föl, tehát hogy a gyerekkoromat vidéken töltöttem egyébként. Egészen más baráti közösségek, kisközösségek vannak vidéken, mint Budapesten, tehát nyilván a méretekből adódóan is teljesen más a helyzet. Anyám ugyanakkor persze haláláig síratta, hogy Budapestről neki el kellett költözni, neki, ő nagyon budapesti kislány volt, vagy lány volt, és aztán végül azt is megszerette az alföldi életet is, de hát én nekem a kántorkodásom az 10 éves koromban indult, mert apám konflissal járt temetni, és én a konflissosokkal, görkorcsolyával versenyeztem a járdán, és egyszer úgy gondoltam, hogy most már jó lenne, egyszer én vezethetném a konflist. Kis 10 éves srácként.
Lovakat hajtani?
Hát úgy, hogy a konflist, tehát ugye ez egy hintó a konflist,
igen,
és egy vagy két ló húzta, mm-hmm, és hát mindig láttam, versenyeztem velük, mondom, én jobban voltam a konflissosokkal, és mondtam apámnak, hogy elintézhetnéd, mégis te vagy a felnőtt ember, te temetni jársz velük, elintézhetnéd, hogy egyszer én a gyerek vezesse a konflist. És azt mondta apám, ha kijössz kántornak a temetésre, akkor elintézem. Hát mondom, nem hiszem el, üzletet csinál az apám abból, hogy a 10 éves gyerekét beszervezi kántornak, de mentem. Én egyébként egyetértek
azokkal. Azért tudtál énekelni, tehát nem
hát babakra. Hát az énekeskönyv, persze az énekeskönyvből tudtuk énekelni. Hát nézd, egy papgyerek számára az, hogy 10 éves korában el kell énekelni mondjuk két zsoltárt vagy dicséretet, ez nem egy olyan nagyon nagy ördöngős feladat, mert a számunkra az természetes, hogy 5-6 éves korunktól istentiszteletre jártunk, tehát ott pedig miután szolfézsre is jártam, meg zeneiskolába is jártam a két testvéremmel együtt, anyám nyomkott a taposós harmóniumot, kis kórusunk is volt, ilyen 6-7 fő, ez egy paraszt gyülekezet volt egyébként, egy felszámolásra ítélt paraszt gyülekezet volt, akkor még a családi történetet hozzátartozik, hogy apám 70 éves koráig persze kiszolgálta a szolgálatot, és a gyülekezet is megmaradt. Tehát nem számolták föl, nem volt templomunk, nem volt parókiánk, egy általános iskolának az első osztályos, régi típusú kis padsorba próbálták bepréselni magukat a parasztnénik a sok szoknyájukkal, és ezen a helyen, ahol Kádár, Stalin, Marx, Engelsnek a képei kint voltak az osztályteremben, na ott kellett prédikálni, ott kellett Isten hitre buzdítani a kedves híveket. Na hát innen indultunk 10 évesen, aztán 12 évesen most, hogy bezártuk már az áruházunkat, pakolgatom a rengeteg papírt, és rájövök arra, hogy nem szabad kidobálni ezeket a papírokat, amiket az ember így megtalál 50-60 év távlatából, nagyon is meg kell tartani. Találtam két olyan oklevelet, hogy Beszörményi Gergely 12 illetve 13 éves korában milyen szépen játszik a Hódmezővásárhelyi Szimfonikus Zenekarban, mint másodkürtös. Tehát másodvadászkürtös voltam, ugyanis a zongoráról átálltam vadászkürtre. Na ez ment 14 éves koromig, aztán 16 éves koromban beat énekes lettem, Hódmezővásárhelyen énekes sztár, ha lehet mondani, a gimnázium mellett. Igen nagy keresettel, ráadásul 68-at írunk, többet kerestem, mint apám, anyám együtt.
Ezekkel a hagnyjaiddal.
mint gimnazista, énekes a zenekarban. Beatles játszottunk egyébként, nekem volt, azt hiszem Magyarországon először Beatles kottám, tehát nem a halott Django ment, mint a 60-as években, ugye nem tudtak a zenészek. Igen, nem tudtak a zenészek angolul, és akkor amit hallottak, azt énekelgették.
Levelet kaptam live.
Úgy van, igen. Kiviszem a labort, és a többi, ugye, ezt mindenki tudja. És akkor utána, amikor befejeztem a gimnáziumot, akkor elvittek katonának, a közgazdasági egyetemre pályáztam, a idősebbik bátyám is oda járt, és ő is zenélt egyébként. Akkor elvittek katonának, én a katonaságnál ezret kürtös lettem, tehát én ott is megmaradtam a zenei szolgálatnál, és aztán gyakorlatilag, amikor 1971-ben elkezdtem az egyetemet, ott 72. januárjától egészen 83 közepéig, mint Böszme Diszkó nevezetű DJ szerepeltem. Hogyha most valaki ezt a nevet kiabálja utánam, hogy Böszme, nem sértődök meg. Engem így...
Te már hamarabb voltál,
engem Böszme. Így hívtak, engem így
hívtak. Mint amiről elhíresült ez a szó.
Így van, így van. Egy kicsit lökött, egy kicsit ilyen, kicsit olyan. Ezt még vállalom is egyébként ráadásul. És aztán ez tartott egészen 1982-83-ig, amikor azt mondtam, hogy Cintulával, Bétót Lacival, Éliás Gyuszival, az öreg diszjokékkal voltam tulajdonképpen egy körbe. Azt mondtam, hogy figyeljetek, szerintem 31-32 évesen már öregek vagyunk ehhez, ezt abba kéne hagyni nektek is, meg én abba is hagyom. És akkor ezt abba hagytam, és akkor nyitottuk az első kis üzletünket Boráros téren, egy 13 négyzetméteres picike kis bolt. Ennek a története és az egész életemnek a története.
Hát ez egy másik beszélgetés. Készül egy könyv,
készülök könyvet írni, csak addig, ameddig még a Magyar Örökséggel ilyen sok munkám van, meg addig, ameddig az ökumenikus tanácsban már 18 éve tanácsadó vagyok, ezeket mind föl kell függeszteni, mert azt látom, hogy az állandó készenlét, és én állandó készenlétben vagyok, mert ha elvállalok valamit, akkor nem tudom félváról verni. Tehát én nekem a szívem, lelkem benne volt a Református Zenei Fesztiválban, a szívem, lelkem benne volt a református énekek feldolgozásába, 350 fős kórus a Műpába, világi helyen, a Kárpát-medencéből összehívva, vagy a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje sorozat, amiket itt felsoroltunk neveket a gáláról, hát gyakorlatilag ugyanazokkal a barátaimmal dolgoztam együtt ebbe a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje sorozatba, amivel elmentünk határon túli területekre, ahol az elszakított országtestekben élő magyarsággal kötöttünk barátságot, és minden évben egy nagy gála koncert volt, az utolsó 6 évet azt a Pesti Vigadóba tartottuk, tehát egy nagyon elegáns helyen, és hogy ez mennyire volt fontos a világi és az egyházi emberek számára, csak annyit teszek hozzá, hogy 15 éven keresztül a mindenkor aktuális köztársaságának felesége, tehát a First Lady Mádl Dalma, Herceg Anita voltak a fővédnökei ennek az eseménysorozatnak. Úgyhogy van miről írni, sok terület volt, sajnálom, hogyha valamit nem folytatnak, örülök, hogyha valamit tovább visznek, és hát erről készülök könyvet írni.
Kedves hallgatóink, akkor majd azt is elolvashatják azok, akik érdeklődnek a téma iránt. Most a 30 éves Magyar Örökség díjról beszélgettünk Böszörményi Gergellyel, aki itt volt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
És most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet kedves hallgatóinknak, és egy Magyar Örökség díjas muzsikával búcsúzunk. Következzen a Szent Efrém kórus.
Rég megmondtam Búzsérdice, ne rak fészket Búzsére, mert az úton sokan járnak, a fészkendők kihajlásznak. Aki kérdi, ezt kiraktál.
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!